Föltámad Krisztus!
Valóban föltámadt.
Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit élőben. A mai reggelen, akit hallhatnak, Gulyván Gergely és...
Fodor Heckler Marinda.
Még mindig nem a stúdióból, ugye, ahogy lassan itt megszokhattuk, de hát a technika segítségével mégiscsak élőben itt. Nagy szeretettel már előre meg is köszönöm itt a háttérben dolgozó technikai munkatársunknak, Farkas Miklósnak is a láthatatlan, hallhatatlan jelenlétét, aki segítségünkre van, hogy ezeket a távol lévő pontokat mégiscsak össze tudjuk kötni. 2021. április 26-a van, és hát alig várjuk, hogy az életünknek az egy éve, több mint egy éve tartó rendje valahogy szabadabbá váljon, vagy felszabaduljon. De én úgy gondolom, hogy azért az elmúlt egy év sok lehetőséget is hordozott magában, hogy önmagunkkal szembesüljünk, illetve hát egy kicsit elgondolkodjunk az életünkön. Mivel elképesztő mennyiségű, egymásnak sokszor ellentmondó információ is megtalálhat bennünket, kiváltképpen itt az egész helyzettel kapcsolatban, ezért én szeretem megkérdezni mindig, akivel szoktam találkozni, hogy ő személyesen éppen hogyan éli meg a helyzetet, mik az előnyök, hátrányok vagy nehézségek, ami szerintem mindenkinél előfordul, többé-kevésbé. Úgyhogy Melinda, téged is nagy szeretettel megkérdezlek, hogy van-e bármi, ami úgy gondolod, hogy említésre méltó, vagy hát egyszerűen csak az, hogy ami akár más is átélhet, de hogy személyes tapasztalat, ami megtörtént veled, ami benned mozog.
Igen, hát nekem a legutóbbi friss élményem a vírussal kapcsolatban az a beoltódás, és tényleg nagyon-nagyon vártam már, hogy megkapjam a vakcinát, ugyan még nem vagyok védett, mert még ez kevesebb, mint két hete volt, de egyszerűen azóta más érzés, ugye a mindennapok is más érzés, ugyanúgy vigyázok, de az, hogy tudja az ember, hogy ennek egyszer vége lesz, legalábbis a saját maga féltésének, mert egyébként mi nagyon vigyáztunk, szóval tényleg több mint egy évig alig mentünk valahova, ami így a 30-as éveink elején ugyan nem olyan, mint egy 20 évesnek, de azért mi is eléggé nagy szociális életet éltünk. Úgyhogy büszke is vagyok magunkra egyébként, mindig azt mondom, hogy ez nagy teljesítmény, hogy nem kaptuk el. Tehát, hogy ezért így tenni kellett, ezt nem adják ingyen. Közben meg azt gondolom, hogy nagyon szerencsések is vagyunk olyan szempontból, hogy nincs olyan, vagy nem olyan munkánk van, ami miatt be kellett volna járnunk. És akkor így tudtunk szeparálódni. Nyilván tudom, hogy nagyon sokan ezt nem tehették meg. Illetve nincs még gyerekünk, tehát akinek meg gyereke van ott, meg sokszor szintén nem volt döntéskérdés.
Hát igen, ezek, igen. Szóval annyira eltérőek egyébként az élethelyzetek. Hát én papként ugye találkozom többféle emberrel, ezért is, részben ezért is rettentő izgalmas egyébként a mi feladatkörünk. Tehát, hogy a templomba, akik járnak, nagyon eltérő az érdeklődési kör, eltérő az élethelyzet, nagyon sok minden eltérő, és emiatt az, ahogyan döntést hoznak, vagy megélik a mostani helyzetet, ez is nagyon-nagyon eltérő. Izgalmas ezt látni. Nekem részben egyébként egy fájdalmam is, hogy a nagy egyetértések nem nagyon körvonalazódnak. Tehát, hogy még időnként elképedve látom, hogy a személyes ismerőseim is, mondjuk így közösségi médiában, milyen módon reagálnak, vagy miket írogatnak. Tehát, na és ennek kapcsán, igen, hát...
A híveken amúgy te mit látsz, hogy ott már erős az, hogy hiányzik nekik az, hogy legyen újra közösségi élet, vagy ez is nagyon különböző emberről emberre, hogy még jobban félnek, mint ahogy arra vágynának?
Én... Hát egy picit a mai reggeli műsori témánk is egyébként, ugye egy kicsit az lesz, hogy merjünk szembenézni a valósággal picit mélyebben, úgyhogy hát egy ilyen kérdésre akkor a fájdalmas választ adnám meg, hogy szerintem le fog tisztulni a templomba járó réteg valamelyest. Vannak, akik az elmúlt egy év során, hát mondhatjuk úgy is, hogy elszoktak a templomtól. Uh-huh. Vagy megszokták az online-t, és akkor otthon az nagyon kényelmes, és akkor tényleg elnézést kérve mindenkitől, aki szertartás közvetítés közben otthon tesz-vesz, és háttérzajnak kapcsolja be a szertartást, mert azt is tudom, hogy vannak nagyon sokan, akik otthon is fölöltöznek szépen egy vasárnapi szent liturgiára, és van, láttam ilyen fényképeket is, ugye elküldik szépen, tehát hogy gyertyát gyújtanak, tehát nem csinálnak semmi más közben, otthon is bekapcsolódnak, énekelnek, amikor föl kell állni a templomban, fölállnak, stb. Tehát, hogy van ilyen is. Viszont aki, hát azt mondanám, mint a szerelmeseknek szokták mondani, hogy a távolság kapcsán, hogy hát olyan, mint a szél, hogy a kis tüzeket kioltja, a nagyokat pedig megerősíti. Ugyanezt látom, hogy nagyon sokan vannak, akik jönnének, már meg el is kezdtek lassan szállingózni, és nagyon sokan vannak, akik rájöttek, hogy a másik ember, akivel találkozhatok a templomban, akkor is hiányzik, és akkor is fontos az életemben, ha egyébként mondjuk ellenszenves, vagy nem értünk egyet sok mindenben, de az, hogy mégis együtt imádkozunk, és egymást kölcsönösen megajándékozzuk impulzusokkal, meg élményekkel, tehát vagy kívülről jövő ingerekkel, ez is nagyon kell. És erre egyre többen rájönnek. Egyébként nagyon érdekes, a cserfes, fölsős gyerekeken látom, ugye itt az online hittanórák korában, hogy olyan gyerekek is, akiknek korábban millió kérdésük volt. Most hónapok óta mindig megkérdezem hittanóra elején, hogy van-e bárkinek kérdése. És akkor, hát most nincs. Most nincs. Annyira inger szegény a környezetük. Persze, tehát a gyerekeknél is nagyon-nagyon látom, hogy tehát várják, hogy vége legyen ennek a képernyős korszaknak, és hát bocsánat az idegen kifejezésért, de most már értjük ezeket is, hogy offline élmények legyenek.
Igen.
Tehát tényleg sokrétű, nekem az a picit a fájdalmam, és hát ez a kiindulása is, hogyha hogy kerülgetjük itt a mai reggeli témánkat, hogy tényleg ez az egyetértés hiányzik. Tehát, hogy nagyon sok eldöntendő kérdésbe kerültünk bele, itt az elmúlt év során, ez a fölveszem a maszkot, nem veszem a maszkot, elmegyek, nem megyek, beoltatom magam, nem oltatom magam. Tehát, hogy nem nagyon van átmenet, hogy most félig meddig beoltatom magam, vagy háromnegyedig, tehát nincs ilyen, vagy igen, vagy nem.
Igen, találkozunk, nem találkozunk, mert
félig. Igen. Igen, kezet fogunk, nem fogunk kezet. Igen. Tehát a korábbi...
Igen, meg ennyiszer még soha nem éltem meg, hogy ilyen rossz fej lehetek. Tehát, hogyha igen, ha nemet mondom, akkor biztos, hogy majd rosszat fog rólam gondolni. Vagy éppen akkor, ha az igent mondom, ő meg nem úgy gondolja. Tehát...
Hát bele vagy kényszerítve olyan igen. szerepekbe, amit nem önként vállaltál, igen. vagy nem tudsz feltétlenül azonosulni vele, csak érzed azt, hogy igen, a másik ember mondjuk levonhat ilyen következtetést is. És hát ezen gondolkodtam én korábban is itt, hogy mi eredményezi ezt, hogy ennyire, tehát tényleg, hogyha az ember elkezd olvasgatni az interneten olyan helyeken, ahol nem csak a felénk áradó híreket tudjuk olvasni, hanem emberek hozzászólását is, akkor hát ha mindezt komolyan veszi, akkor képes magát fel is bosszantani, vagy csopánkodni ezen, hogy hát azért húha, miket írogatnak itt emberek, meg az élmény, hogy mennyire rosszul látják a világot, és akkor hát valószínűleg, ha én kommentelnék így, én szólnék hozzá, akkor bennük hasonló élmény csapódna le, hogy én milyen rosszul látom a világot. És hát ez a felszín. Ezen dolgozni kell majd. Én egy picit azért bizakodó is vagyok, ne legyen ennyire sötét a kép. Tehát a mostani helyzetben, hogy mindenki a jól megszokott otthoni környezetéből szól hozzá, ugye a jól ismert billentyűzetén keresztül, és hát se a billentyűzet nem üt vissza, most sarkítva az egészet, hogy se a képernyő nem kiabál vele. Sokan sarkosabban vagy bátrabban fogalmaznak, mint egy személyes jelenlét esetén. És azért, amikor személyesen találkozunk, akkor sokkal közvetlenebbek a szembejövő reakciók is, hogy hát látjuk, hogy valaki fölhúzza a szemöldökét, vagy már picit másfele néz, akkor érezzük, hogy nem biztos, hogy azonosul a gondolatainkkal. Úgyhogy én bizakodó vagyok, hogyha újra személyesen találkozhatunk, én reménykedek abban, hogy a személyes találkozások visszahozzák a megfontoltabb, finomabb fogalmazásokat is. De a mostani helyzetben, na hát ez akkor térjünk igen a témánkra. A világnézetünk és az, ahogyan összerakjuk a világképünket, az életvitelünk, és hát néhány héttel ezelőtt belém hasított egy ilyen gondolat, hogy ilyen egymondatos bölcsességekkel rakjuk tele az életünket sokszor. Hogy látunk valahol egy jó idézetet, ami hú, de nagyon rezonál a mi lelkünkben lévő gondolatokra, és akkor azt mi magunk is kitűzzük a szemeink elé, akár valóságosan, akár virtuálisan, hogy megosztjuk, és akkor kitesszük a közösségi oldalon a falunkra. Ezek ilyen mozaik darabok. És nem nagyon látom a széles körű vágyát annak, hogy mélyebb összefüggésekben gondolkodjunk, vagy egy bonyolultabb gondolatmenetet, hogy végig gondoljunk, és akkor nem, ez túl bonyolult, nincs rá idő, meg nem akarok ennyire elmélyedni, hanem csak ilyen tényleg darabkák. És az a baj a darabkákkal, tehát tényleg, mint a mozaik, hogy előzetesen elképzelek valamit, és akkor itt tényleg bocsánat a hajnali órák van itt a kedves hallgatóktól is, hogy ez a téma is okvetlenül indokolja azt, hogy időnként egy picit bonyolultabb legyen egy mondatszerkezet, mondjuk egy egész bekezdésnyi szöveg, hogyha írott lenne, akkor egy gondolatról szóljon. Tehát, hogy nem, ha van egy előzetes elképzelésem, akkor hiába borítanak elém sokféle színű mozaik darabkát, csak azt fogom belőle kiválogatni, ami az én képembe beleillik. És a többit ott hagyom.
Úgy az az érdekes, hogy én például kamaszkoromban szerettem ezeket a könyveket, ami ilyen idézetes, nagy gondolatos, tudod, abban az időszakban kell az az embernek, normális esetben szerintem, hogy ilyen, tényleg ilyen csattanós, ilyen erős gondolatokat olvasson, amik tudják formálni a világnézetét, vagy akár csak egy pillanatnyi érzés, ahogy te is mondod, de hogy ebből így kinőttem én például.
Ez egy nagyon jó hír.
Maradhatok akkor.
Igen, ez tehát egy picit az én fejemben úgy áll össze, és akkor tényleg igyekszem nagyon óvatosan fogalmazni, mert azt látom, hogy nem csak, hogy nem fogékonyak rá sokan, hanem nagyon bántja is őket, hogyha olyannal szembesülnek, hogy mondjuk az ő összerakott gondolataik nem helytállóak is. És az ember nem bántani akarja a másikat, csak manapság, tehát én is találkoztam már olyannal, hogy valaki azt mondta, hogy hát ha ő a Szentírás alapján tud érvelni, akkor szerinte neki igaza van. És hát úgy, szóval ez így egy elég erős gondolat volt, a szektások is így csinálják, meg a tévtanítók is, hogy igen. Szentírásból megint csak kiragadott mondatokkal raknak össze ugye egy másfajta világnézetet. És tehát nagyon nehezen viseli az ember, ha őt magát szembesítik azzal, hogy te ne haragudj, de nincs igazad. És akkor engedtessék meg ide hozni gyors, hogy ne legyen ennyire elvont, hozni két gyakorlati példát. Jó? Tehát, hogy hogyan rakjuk össze az érvelésünket, és hogy mi a veszélye. Az egyik ilyen, tehát, mert, hogy, bocsánat, még a megágyazó gondolat hozzá, hogy addig, amíg normál békeidő van, vagy ilyen ártatlan dolgokban nem értünk egyet, tehát mit tudom én, hogy a fagyit jobbról kell keverni, vagy balról kell keverni, ezek lényegtelen dolgok. És amíg a világnézetünkben, vagy a hitéletünkben tényleg járulékos dolgokban, hogy most jobb kézzel gyújtsam meg a gyertyát a templomban, vagy bal kézzel, ha ennyire járulékos dolgokban vannak eltérések, azt mondja az ember, hogy ez nem ér annyit, hogy beszéljünk róla, mind a kettő elfogadható lehet, belefér ez a fajta különbség. Igen, csak lényeges dolgokban, ott viszont látjuk, hogy mondjuk életveszélyessé tud válni ez a helyzet, és egészen addig, amíg csak elméleti módon beszélünk dolgokról, addig sok mindent el lehet hinni, vagy sok mindenbe bele lehet kapaszkodni. Az egyik ilyen, ugye, amikor a struccok beszélgetnek, és akkor ugye az egyik okos strucc azt mondja, hogy figyelj, rájöttem, hogy kell megmenekülni az oroszlán elől, és akkor hát az oroszlán úgy talál meg minket, hogy lát minket, és akkor hát ha nem látjuk, akkor ő se lát minket, és akkor gyere, dugjuk be a fejünket a homokba, ugye? És igen, csak ugye ezzel egyetlen nagy gond van, hogy tehát nyilván ez egy annyira bárgyú érvelési módszer, aminél rögtön érezzük, hogy hát nem állja meg a helyét, de a nagy gond ezzel az, hogy az a struc, amelyik rádöbben, hogy hűha, mégis megtalált az oroszlán, és most belőlem falatozik, az már nem tudja elmondani a többieknek, hogy bocs, srácok, de tévedtem.
Igen.
Vagy egy másik ilyesmi érvelés, hogy fogok egy szál gyufát, meggyújtom, és akkor itt az orrod előtt elfújom a gyufát, és akkor utána elkezdek érvelni, hogy látod, nincs szükség a tűzoltóságra, mert ha tűz van, hát ennyire egyszerű eloltani, elfújjuk a tüzet. És azért egy erdőtűz, vagy egy ház, lakástűz kapcsán, vagy egy autó kigyullad, szóval azt fújhatjuk, és ami kicsiben működhet, vagy úgy tűnik, hogy megállja a helyét az érvelés, nem biztos, hogy nagyban megállja a helyét. És vannak ilyen élethelyzeteink, amik viszont most már tényleg fájdalmasak, és időnként életveszélyesek, aminél megint csak azt mondom, hogy károkat okoz, és nincs lehetőség helyrehozni. És hát vannak ilyen személyes, egészen közeli, vagy közvetlen ismerettségi körből származó történetek, tehát akár itt a vírus, vagy az oltás kapcsán, szóval van egy nagyon szomorú történet is itt a közelmúltból, hogy ugye volt, aki mondta, hogy hát ő nem kéri az oltást, bízik az immunrendszerében, és már neki sincs lehetőség elmondani a többieknek, hogy nem biztos, hogy jól gondolta. Tehát inkább ez ami aggasztó egy picit nekem, hogy,
igen,
hogy nagyon jó lenne összefésülni bizonyos gondolatokat.
Igen, meg tipikusan ezeknek az embereknek sokszor nagy a hangjuk, ameddig nem égetik meg magukat, és utána már viszont az nagyon kontrasztos, hogy a csend van. Tehát, igen, hogy utána is nagy hang kéne, ráadásul nem csak az, hogy elmondom, hogy hát amúgy jó-rossz volt ez a vírus, most ha ennél a példánál maradunk.
Igen, hát most nyilván ez egy egészen félelmetes és nagyon-nagyon fájdalmas, vissza nem vonható, hogyha valaki, aki nem kéri az oltást, ugye házastársa megkapta, az illető nem kapta meg az oltást, és sajnos a múlt héten ugye bele is halt ebbe.
Idősebb volt amúgy?
68 éves. Tehát, és igen, mondhatjuk, hogy az ő személyes drámája nagy vízhangú tud lenni az ismerettségi körében, hogy hát ő volt, aki nem kérte, meg nagyon ellene volt az oltásnak, és belehalt. Szóval van indirekt módon lehetőség, csak de milyen áron?
Igen.
Tehát tényleg ezek a nagyon fájdalmasak, hogy, és ezt is látjuk, szerintem neked is lehet, vagy hát nagyon sokaknak ilyen tapasztalat, hogy amikor még számunkra fontos, kedves embernek próbálunk tényleg a lehető legjobb szándékkal, odafigyeléssel jó tanácsot adni, segíteni, nem mindig fogadják jó szívvel.
Igen, abszolút.
Tehát
az ember nem tudom, hogy... De ez nekünk is küzdelem, tehát én például nagyon-nagyon ideges tudok lenni. Tehát, hogy nekem magamat kell moderálnom, és hogyha mondjuk egy olyannal találkozom, akár egyébként a koromnál, vagy kortársaink között, akik nem akarják magukat beoltatni, mert hogy bíznak. És egy olyan dű önti el a fejem, amivel utána nem tudsz jól kommunikálni, szóval nem vagyunk előrébb.
Igen, tehát egy picit ez is benne van, hogy miért is ezt a témát veszem elő, tehát hogy nem elég ezzel szembesülni, hogy nagyon eltérő lett a világnézetünk és az értékrendünk, hanem ezen érdemes dolgozni, hogy jó, akkor hogyan tudunk mégis szót érteni egymással. És szóval ezen tényleg azt hiszem, hogy sokat kell majd, ha egy picit csendesedik az időszak és összejöhetünk. Nagyon sok felé látom már, vagy olvasom, hát biztos te is, vagy hát mások is, hogy lassan elkezdenek a szakemberek ezekről írogatni, beszélgetni, hogy a koronavírus helyzet utáni helyreállítások pszichésen, ugye az emberi lelkekben, emberi kapcsolatokban, tehát hogy sok-sok feladat lesz ezzel. És hát most, amit már el tudunk kezdeni, talán tényleg ezek, hogy a magunkban, tehát persze jönne az indulat időnként, vagy a dű, hogy miért nem látja, miért nem érti, ami szerintem úgy van, a másik ember, és hogy de hogyan tudom, igen, jól kommunikálni.
Igen, meg tudom-e győzni? Valószínűleg nem. Kicsit amúgy most az jut eszembe, mint a hit, nem hit kérdése, hogy az se, az is fel tud húzni, hogyha valaki így nagyon nem hisz Istenben, és de hogy ott sem az a jó meggyőzési módszer, hogyha én annál erősebben mondom, hogy de.
Igen, ezek, szóval annyira, hát tényleg nehéz megtalálni a jó megoldást, és nem azt mondom, hogy én tudom a jó megoldást, hanem azt mondom, hogy én magam is keresem. Talán egy picit hatékonyabb lehet, hogyha a másik fél érzi azt, hogy még akkor is engedjük az ő saját személyes szabad döntését, ha mi gondolatainkban, vagy a mi szemünkben az egy teljes lehetetlenség. De hát itt a szabad akarat kérdése jön be, és hát akkor megint csak kiukadunk odáig, hogy igazából megint csak a Szentírás, a Biblia szavai azok, amelyek mégiscsak egyetértést tudnának hozni az életünkben, hogy Isten megadta nekünk a szabad akaratot, és akkor akármennyire fájdalmas, mondjuk egy jó barátomnak, egy rokonomnak, megadnom a szabad akaratot, hogy hát jó, persze, te döntöd el, hogy kihívod-e a mentőt, amikor már rosszul vagy sem. Én kihívnám, de megadom neked a szabad akaratot, hogy döntsd el. Ez egy nagyon nehéz dolog, és vannak veszteségeink ebben a történetben.
Igen.
Emberi élet veszteségeink, ahol el kellett engedni. És akkor tényleg ez a nehéz, hogy ez úgy elengedni, hogy hát jó, figyelj, tényleg örülök neki, hogy itt vagy, nagyon szeretlek, és sajnálni fogom, ha nem leszel itt. Persze ezt nem mondjuk hozzá, mert hát nem, persze szegény barátunkat, szerettünket, rokonunkat nem akarjuk vérig sérteni, hogy de kár, hogy meg fogsz halni, tehát nem ezt mondjuk neki. De belül a gondolat, hogy hát nem tudok mit csinálni, imádkozom érte, és ha ő másképp dönt, akkor se tudok mit csinálni. Ezek nagyon nehéz dolgok, és mégis azt érzem, hogy ha a másik ember felé egy ilyen indirekt érvelésünk van, tehát hogy nem akarom meggyőzni, sőt, hát talán akkor tudunk bárkivel bármit mégiscsak közölni, ha az illető kérdez. De ha az illető nem kérdez, akkor nagyon sokan tolakodásnak veszik, hogy miért szólsz bele az én dolgaimba. És tehát legfeljebb is talán annyit tudunk, hogy ha kérdez, elmondjuk, hogy mi hogy látjuk, vagy milyen információk alapján jutottunk erre a következtetésre. Egyébként csak megint egy életből vett példa, tehát hogy nekem van három iskoláskorú lányom, és hát láttuk ott is a szülői levelezésekben is, hogy elindult a kérdés itt egy két hete, hogy jó, akkor majd engeditek iskolába, nem engeditek iskolába, és viszonylag kevés volt az, aki szabadon hagyta a kérdést, hogy figyelj, hát aki másképp dönt, mint én, azt sem ítélem el.
Aha. Tehát vagy menjen, vagy nem.
Hát egy kicsit, tehát az, hogy de a másik miért nem úgy dönt, ahogy én?
Igen.
És tehát az a hely, próbáltam én is mondogatni egy-két ismerősnek, akivel beszéltünk, hogy ez lenne egy fontos dolog, hogy elindulni abba az irányba, hogy lehet, hogy a másik embernek a meghozott döntése, ami nem esik egybe az enyémmel, lehet, hogy az ő adott élethelyzetében az a helyes döntés. És tudom elfogadni, hogy másnak más az élethelyzete, mások a körülményei, és ez alapján a végeredménye az enyémtől merőben eltérő lesz. És ne mondjam rá azt, hogy ez rossz döntés, hanem csak egyszerűen engedjem, hogy ő ezt a döntést hozta, és fogadjam el, hogy az is lehet jó. Hát, De ez megint egy szóval kellene, és tényleg akkor itt jutunk vissza ehhez, hogy nagyon kellene, hogy ehhez a fajta világnézethez legyen egy koherens, egy belső tartással rendelkező értékrenden világnézetem, amiben ezeket el tudom helyezni. Ehhez a mozaik-szerű világkép nem elég erős. Tehát kellene egy valóban egy mélyre ásott és megalapozott hitvilág, egy értékrend, ami segít a mindennapi, akár a felszínen megjelenő eltérések megértésében is. Tehát most bocsánat, hozok megint egy buddhista példát, hogy ha jól ismerem a kreszt és következetesen be is tartom, de mondjuk látok egy embert, aki mondjuk mit tudom én, menekül egy megvadult kutya elől, és átszalad a piroson, akkor tudom értelmezni, hogy ő most nem a kressz ellen van alapvetően, hanem ez egy olyan helyzet, amiben az életét menti mondjuk, és akkor ez egy érthető döntés abban az adott helyzetben. Bocsánat a gyenge példáért. És hát egy picit akkor, ami a templomban, vagy a hitéletünkben fájdalmasabb, vagy megint csak nehéz, hogy mindez a fajta gondolat sajnos beszüremkedett az egyházba is, ez nem új keletű dolog egyébként, és ennél viszont azt érzem, hogy ez már nem veszélytelen a hosszú távú jövőre nézve. És megint csak akkor mondok személyes tapasztalatokat, ugye hasonló érvelésekkel, tehát hogy a vakmerő hit meg tud jelenni, ez egy ideig, óráig erőt tud adni az embernek, hogy én akkor is Istenben bízom, és igen, csak megint, tehát így visszautalva a struccos példára, hogy mi van, ha az élet, a valóság megcáfolja az én gondolatmenetemet. Mert sajnos ilyennel is találkoztunk már, ugye hát talán nem csak én papként, hogy valaki valamiben nagyon-nagyon elkötelezetten is, és hogy bátran, erőteljesen is hangoztatja, és akkor egyszer csak szembe jön a valóság, és akkor időnként azt tapasztaljuk, hogy mondjuk az egész világnézete összeomlik, hogy na hát én pedig én bíztam Istenbe, meg imádkoztam, és akkor az egyik ilyen, amivel találkoztam, az egyik templomba betérő úriember mondta, hogy hát a templomban nem lehet elkapni a koronavírust, mert a templom a gyógyulásnak a helye. És hát
nehéz mit mondani, igen.
Amit te is említettél, ugye itt tényleg hát az ember keresi a módot, hogy hogyan ne indulattal. Mert hát ugye ez is egy általános tapasztalat, tehát ez a szakemberek látják, hogy ugye hát mindenki jobban értesült már, mint ők. Tehát az orvosokhoz a betegek úgy érkeznek, hogy jobban tudják az összes mindent, a mellékhatásnak, és a többi, a házi orvosom is mondta nekem már itt még jól a vírus helyzet előtt, hogy hát sokszor az érzés, hogy ő teljesen fölöslegesen van itt, tehát a beérkező betegek jobban tudják, úgymond, mint ő, meg hát fölülírják a javaslatait. Lassan itt tartunk papként is, hogy visszatérve ide a konkrét példához. Tehát én egészen konkrétan tudom mondani, hogy például édesapám is, még tavaly ősszel, ő is pap, elment egy templom búcsúra, és utána betegedett meg. És nem csak ő, hanem mások is, akik ott voltak a templom búcsún a liturgián.
Pedig az még búcsú is volt rá.
Igen, pedig még búcsú is volt. Illetve hát vissza lehet keresni, ugye akár a szerb ortodox egyház, akár a montenegrói egyház egy-egy püspököt is elveszített a koronavírusban. Ugye itt, hát ha emlékszünk vissza, akkor egy évvel ezelőtt még többen voltak, akik szintén így, hogy látványosan kiálltak az utcára áldoztatni ortodoxok más országokban, és hogy ugye ugyanazzal az áldoztató kanállal végig, igen, mindenkit, és tehát ez a fajta hozzáállás tényleg ha ennyire azt mondom, hogy jó, mert az én hitem, és ennyire stabil, és ennyire bízom Istenben, mi van, ha mégis elkapom így a vírust, akkor az egész Isten hitem, amit erre fölfűztem, akkor megremeg? És össze fogom-e tudni rakni újra ezeket a széttört darabokat az életemben? Tehát...
Igen. Ez valahol annyira azt érzem, és próbálom ítélet nélkül megfogalmazni, és nyilván én is gyenge vagyok a hitben ahhoz képest, mint amilyen lehetne lenni, de hogy amikor az ember ilyen bizonyosságokat keres, akkor az olyan nagyon földi nekem. Tehát, hogy most akkor bizonyíts be, ha mondjuk nem kapom el a koronavírust, akkor pedig nem teszek meg mindent, akkor majd hiszek benned. Szóval, hogy ezek ilyen...
Hát nézd, ennek van egy egészen pontos kifejezése, Isten kísértésnek szokták Igen. nevezni a teológiában. Tehát ez a leugrom a tizedikről, Isten bizonyítékot keresve, hogy na Isten, akkor most megadom a lehetőséget, hogy bizonyíts be, hogy ha vagy, akkor kapjál el. És hát azért a gyakorlati élet azt mutatja, hogy Isten szabad akaratot adott, és tényleg, hát a szomorú a rossz döntéseink kapcsán, de nem fog minden következményt megakadályozni. És hát egy hasonló élmény, ugye megint csak engedtessék meg, hogy utaljak arra, hogy papként nagyon eltérő élethelyzetekkel és nagyon-nagyon eltérő egyéniségekkel is találkozunk, és hát időnként ugye az is eltérő, hogy egy-egy szemlélettel rendelkező embernek milyen jó tanácsot tudunk adni, mondjuk, hogy az adott helyzetéből tehát megtalálja a lelki egyensúlyt, fogalmazunk ilyen finoman. És van, aki tényleg nagyon bátor a hitben, más pedig gyengébb, de hát tényleg sok emberben volt sok fájdalom és sok nehézség az elmúlt évben, és akkor én is meglepődve tapasztaltam egyszer, hogy egy ilyen rövid videó, hát itt ugye az ember próbál időnként élni a technikai eszközökkel, és akkor néhány olyan gondolatot, amiről azt véltem én is, hogy talán lehet, hogy másnak is segítség kapaszkodó a mostani helyzetben. És akkor megfogalmaztam videóban, és akkor volt, aki így aláírt. Tehát volt például nagy bőjtben, hogy amikor zártak a templomok, vagy romlott a helyzet, és akkor így valamelyik videóban, már nem is emlékszem pontosan, hogy hogyan, de említettem, hogy hát ugye akár szeretteink elvesztése kapcsán, és hogy hát, hogy van időnként a lelkünkben szomorúság. És akkor hát nem azt mondom, hogy kioktatva, de így valaki így oda írogatta a videó alá, hogy hát keresztény ember nem lehet szomorú, kedves atya.
Jaj.
Szóval, igen, ismerjük a hátteret, na de most megint egy ilyennel, bocsánat, tehát, hogy ha valakit egy hirtelen gyász ér, akkor nem mehetek oda hozzá egy ilyen mosolyog, mert Jézus szeret típusú matricával, és akkor oda rakom az orra elé, hogy hát te keresztény vagy, te nem lehet szomorú. Tehát, hogy ezek megint a hit leegyszerűsítéséből eredő dolgok, visszautalnék, tényleg szekták csinálják ezt is, és persze az emberi lélekben van egy nagy fogékonyság, hogy ne legyen már olyan bonyolult a hit, legyen sokkal egyszerűbb. Igen, le lehet egyszerűsíteni, csak akkor megint az van, hogy elrugaszkodik a valóságtól. Mert amiről szólna a kereszténységnél ez az alapvető derű, vagy bizakodó hozzáállás, az az egész életen átívelő bizakodás, hogy igen, vannak nehézségek, vannak örömök, ezek váltakoznak az életünkben, de alapvetően bízunk abban, hogy Isten legyőzte a világot, legyőzte a halált, és van reményünk az örök életre. De ez nem egy hurrá optimizmus, amit néhány évtizeden keresztül magas hőfokon tudunk égetni, és akkor rettentő intenzitással. Mert ilyet is láttunk, hogy igen, aki viszi nagyon a látványosan, és gyerünk gyerekek, és erővel, és itt van velünk Jézus, és a többi, és akkor ugye csak bocsánat az erőteljes kontrasztért, de láttunk ilyet, aki után öngyilkos lett. Tehát, hogy
igen. Hát meg Jézus sem mosolygott a Getsemáni kertben, szóval meg egyáltalán Jézusról se azt írja a Szentírás, hogy minden körülmények között az volt neki a legfontosabb, hogy vidám hát, legyen, meg ott a remény, az persze, de...
Ott van a barátja, Lázár, akinek a sírjánál Jézus sírt. Igen. Ez egészen konkrétan leírja János evangélista, ugye, hogy tehát könnyekkel ott sírt. Tehát persze ez is, tehát visszautalva, igen, a kiragadás, van, aki Jézusban
de
csak...
De meg
a...
ilyenkor nem kekeckednek? Tehát aki mondjuk egy ilyet odaír, tehát... Nem... Nyilván értem, hogy van egy ilyen, vagy tudom, hogy van egy ilyen vonulat, de valahol meg én... olyan, mint ezek az emberek provokálni akarnának megerősítésre, vagy érted, vagy valami...
Kilóg a... Tehát egy ilyen gondolat az ő világnézetükből kilóg. Nem illeszkedik bele, tehát ez nem egy olyan mozaik darab, amit be tudna illeszteni, és akkor jelzi, hogy ez nem jó. Uh-huh. Szerintem ez lehet a háttérben. Na most a korábbi évszázadok, ugye innen könnyű mindig rásütni, hogy fú, hát így, meg úgy, meg egyházi inkvizíció, meg ilyesmi, félreértés, ne essék. Nem a egyébként rosszul értelmezett inkvizíciót sírjuk itt vissza, hanem az egyháznak a korábbi évszázadokban nagyon hatékony, erőteljes rendszerei voltak a hit tisztán tartására. Tehát ezeket kifejezetten arra, hogy megvizsgált gondolatokat és bizonyos gondolatmenetekre azt mondta az egyház, hogy igen, ez összhangban van Jézus Krisztus tanításával, az evangéliummal. Még más tanításokra azt mondta, hogy nem, ez így nem jó. Uh-huh. Hát ezekről, tehát a zsinatok, akik megvizsgálták ezeket a tanításokat, akár az első évezredben, és elítélték időnként, vagy arra kérték az illetőt, hogy figyelj, ezt gondold át, és ez nem úgy, mint a szocialista rendszerben Magyarországon, hogy elvtárs tartson önvizsgálatot, vagy hogy önkritikát gyakoroljon, és akkor jaj, elnézést kérek, hogy eltértem a nagy szocialista eszmétől, és akkor nagyon bánom a bűnömet. Tehát nem így. Megint csak hoznék egy hasonlatot mezőgazdaságból. Aki dolgozott már földeken, vagy volt már növények közelében, azt tudhatja, hogy bizonyos gondolatok kapcsán, ugye tényleg ez olyan, mint hogy fölüti a fejét valahol valami növény, és akkor azt mondanánk, hogy hát zöld, látjuk, hogy zöld, engedjük, hogy hadd nőjön meg, és akkor hozzon termést, majd utána megvizsgáljuk a termést. Na most egy jó gazda, ha valami nagyon veszélyes dudvának meglátja az első hajtását a földben, akkor fölismeri, hogy hűha, ezt most azonnal el kell kapni, és még akár beásni a földbe is, és kikeresni, hogy meddig nyúlt el a gyökere, mert ugye vannak olyan gyomnövények, amelyek szinte kiírthatatlanok, ha egy földbe, egy földcserével. Na most hát hasonló a veszély egyébként szerintem a gondolatban is, az ilyen téves dolgoknak, hogy ha rosszul gondolkodom Istenről, a hitről, az életről, és azt mondom, hogy de hát ez is zöld, de hát az evangéliumból tudok hozzáhozni idézetet, és akkor ugye tényleg ez olyan, mintha ha Jézusnak csak az ostoros jelenetét, hogy ugye kiűzi a templomból a pénzváltókat, ha csak ezt domborítanánk ki, akkor azt tudjuk mondani, hogy valóban nem egy egységes Isten képünk van, hanem egy nagyon szűklátókörűen szabott. És tényleg Jézusnál, ha már utalunk rá, akkor próbáljuk az evangéliumot összefüggéseiben olvasni. Tehát igen, Jézus sírt Lázár sírjánál, de ott volt a kánai mennyegzőn is. És valószínűleg nem azért hívták meg, hogy beültessenek a sarokba egy búskomor embert a 12 apostolával, hanem valószínűleg azért, mert szívesen látták őket, és jó társaság voltak, és esetleg tudtak örülni, tudtak vidámak lenni, és a többi. Az más kérdés, hogy amikor komolyra fordult a helyzet, akkor meg Jézus csodát is tett, és ezért maradt fönt ez a történet. És igen, ki tudta űzni az ostorral a pénzváltókat, de elnémult, amikor őt bántották nagy péntek. Tehát ne egy kiragadott mozzanattal próbáljunk meg nagy istenképet alkotni, hanem tényleg az, hogy merjük keresni ezt, hogy hogyan tudnék én igazodni Istenhez, és nem az, hogy hogyan tudnék egy olyan istenképet összerakni a gondolat mozaikokból, ami nekem tetszik. Hát időnként vannak egyébként ilyen jellegű, hát nem azt mondom, hogy vitatkozásaink, de hogy találkozunk ilyesmi gondolatokkal, és tényleg egyszerűen nem könnyű megtalálni azt a módot, hogy hogyan jelezzük egy-egy embernek, hogy ahogyan ő elkezdett gondolkodni, vagy ahogyan elkezdte fölépíteni akár az Isten képét, az nem biztos, hogy összeegyeztethető az evangéliummal. Hát jó, elrugaszkodtunk itt az elméleti síkra, a hétfő reggeli műsorban, de hát azért bízunk benne, hogy a kedves hallgatók között akad, aki talál ezekben az elhangzott mondatokban is elmélkedni valót. Én erre bátorítanék egyébként mindenkit, majd vissza is fogunk még egy picit térni erre itt a 8 óra után, hogy hát hogyan tudunk akkor saját magunkban nézni, vagy hogyan próbálhatnánk meg magunkban lebontani ezeket a rendszereket, hogy ne érjen kudarc élmény. Hogy ne legyen egy ilyen csoportos egyet nem értés élménye, hogy összejövünk, és akkor tényleg nekem nagyon fájdalmas, hogy tehát van egy ilyen olvasata is a történetnek, hogy ha összejöhetünk a templomba, és ott vagyunk sokan, akkor néha, most megint sarkosan fogok fogalmazni, csak az egyszerűbb érthetőség kedvéért, hogy mindenki a maga istenéhez imádkozik. És akkor valakinek a haragos istenkép, van akinek a megbocsátó istenkép, van akinek a szelíd Jézus, és hát pedig fontos lenne, hogy egységes legyen a világnézetünk, azért, hogy értsük egymást. Ha nincs meg a rendszer, az a nagy kerek, vagy a nagy tényleg az a keretrendszer, amiben el tudjuk helyezni az értékeinket, akkor kijönnek ezek a furcsaságok, hogy hát ő biztos azt gondolta, amit nem is gondolt. Hát a kedves hallgatóknak egyébként, tehát javasolni ezt tudom, hogy ne az egyszerűség felé törekedjünk a hitünkben. Részben egyébként ugye van itt a másik nagy világvallás, a monoteista nagy világvallás, ugye az iszlám, aminek egyik ereje a hódítások vagy a térítéseknél ebben rejlik. Hogy nincs bonyolult hitéleti rendszer, hanem az imádkozzál naponta 5-ször Mekka felé, tartsd meg a Ramadánt, és egyszer mennyire az életedben Mekkába. Nyilván most leegyszerűsítettem én is, meg hogy éljél a Korán szerint, de hogy nem kell elgondolkodni mondjuk erkölcsi kérdéseken. Míg a kereszténységnél, tehát látjuk azt is, hogy itt is nagy-nagy igény lenne arra, hogy akkor mondjuk meg egy-egy cselekedet kapcsán, most ez bűn vagy nem bűn. És akárhogy fogalmazunk, hogyha jogi szabályt hozunk, mondjuk arra, hogy ez így bűn, vagy ez így nem bűn, akkor meg lesz a kiskapu keresés, hogy jó, de ez most nem pont olyan, mint amit megfogalmazott, akkor ez most ez kilóg, tehát ez nem bűn. Hanem ezzel szemben, ugye, amikor azt mondjuk, hogy jó, nézzétek, csak itt vannak a mozzanatok, ezek, amik segítenek mondjuk egy cselekedet megítélésénél, hogy ez a bűn kategóriába tartozik-e vagy sem. Tehát ez egy személyes gondolkodást, elmélkedést és felelősségvállalást is igényel, hogy hát nekem el kell gondolkodni. Így cselekszem, és hogy ez bűne vagy nem bűn, állást kell foglalnom, és nem lehet mutogatni más, hogy hát azt mondták, hogy ez nem bűn. Tehát ez biztos, hogy egy nehezebb út, egy érettebb, felnőttebb gondolkodást kíván, egy önmagunkra való visszagondolást, ugye hát önreflexiót, hogy akkor helyesen cselekszem, nem cselekszem helyesen. Tehát sokkal-sokkal több erőfeszítést kíván, de úgy tűnik, itt az egyházi tanításnak is a lassan 2 évezredére visszatekintve, hogy egyik tanárunk volt, aki így megfogalmazta, hogy amikor egymásnak feszült 2 gondolat, hogy ez vajon melyik az evangéliumi megoldás, akkor általában az volt a megoldás, hogy magasabb szintre kellett emelni a teológiai gondolkodásmódot, és ott született meg, és így tudott tovább menni. Gyakorlati hasonlattal itt akkor lassan el is köszönve az első rész végén. Ugye kerékpározni, amikor kerékpározunk, akkor mindig az egyensúlyt keressük, hogy ne dőljünk el se jobbra, se balra. És hát ezt kívánom én is lélekben a hallgatóknak is, hogy igen, az egyensúly megtalálása és az egyensúly megtartása, ez egy aktív odafigyelést igényel. Időnként küzdelmet is, hogy ne dőljünk el se jobbra, se balra, és lehet érvelni, hogy de hát ha eldőltem jobbra, akkor az egy teljesen stabil helyzet, és onnan már nem tudok eldőlni. Na de hát megint csak azt mondjuk, hogy ha kerékpározni szeretnénk, és az életünkben mondjuk valahonnan el szeretnénk jutni valahova, akkor...
Elég lassú mégis, lesz, hogyha...
Igen. Mégsem a földön fekve kellene ezzel próbálkozni, hanem lélekben is talpra állni, és akkor haladni jelesül, hát mondjuk tegyük ide akkor hozzá, hogy az üdvösség felé. Viszont az időnk is halad, hamarosan 7 óra 55 perc van, átadjuk egy kicsit a terepet itt a rádió híreinek és a ránk következő szenteknek, úgyhogy várjuk majd utána a szentek élete és a bemutatása után vissza élőben a kedves hallgatókat, megköszönve az eddigi figyelmet is.